Ez itt az Online Vállalkozás Egyszerűen podcast csatorna, ahol kipróbált és közérthető tanácsokat kapsz az üzleted elindításához és építéséhez. Aki pedig segít neked ebben, Paulányi Bea. Bea kiégett nagy vállalati igazgatóból lett online vállalkozó. Néhány éve elképzelt magának egy szabadabb életet, ezért elindította a Viszlát Taposómalom blogot, azzal a céllal, hogy később majd ebből keressen pénzt. Az elején fogalma sem volt, hogy mit és hogyan kell csinálni. Az áttörést az hozta meg számára, hogy rátalált egy egyszerű vállalkozás építési módszerre. A saját tapasztalatai és a módszere megosztásával azoknak szeretne segíteni, akik szintén elbúcsúznának a taposómalomtól. Lehet, hogy pont neked is.
A mai vendégem Szendrei Ádám, Magyarország legnagyobb önfejlesztő közösségének, a Tudástár Klubnak az alapítója. Ádám emellett pénzügyi coach és a Gazdagodj Boldogan könyv szerzője. Most pedig a második könyve is megjelent, aminek a címe Szuperén, útmutató önmagad legjobb változatához. Szervusz Ádám, nagy szeretettel köszöntelek a csatornámon.
Szia Bea, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is, és köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és tanultok, és kíváncsiak vagytok arra, amit mondani szeretnék, illetve a könyvre. Hát maga a könyv alapvetően én úgy gondolom, hogy azoknak szól, akik úgy gondolják, hogy többet szeretnének kihozni magukból, és szeretnének nagy aha élményeket átélni, és olyan dolgokat meglátni, amit talán most még nem látnak meg. És én azt látom, hogy egyébként, bár én úgy gondolom, hogy nagyon sok embernek szüksége lenne a könyvben leírtakra, talán a tanulásra nyitottabb, inkább az önfejlesztésben előrehaladottabb, vagy már valamilyen önfejlesztéssel foglalkozó emberek, vállalkozók, vezetők, vagy olyan emberek, akik egyébként egyetemet végeztek, vagy úgy hajlalmosak tanulni, képezni magukat, az ő körükben van egyébként erre nagyobb nyitottság, ami egy szuper jó dolog, és a visszajelzések alapján egyébként nagyon sok újat is tud mutatni a könyv, ami szerintem a mai világban egyébként nem könnyű, de én azt gondolom, hogy egyébként bárkinek, akár hogyha valaki kétkezi munkával foglalkozik, akkor is ezek a gondolatok, és ez a világnézet, meg ez az életstratégia, ami ebben a könyvben benne van, ez számukra is hasznos lehet, sőt, talán nekik adhat még egy nagyobb lökést.
Köthető-e valamilyen érzéshez, hogy kinek segít ez? Tehát arra gondolok, hogy akiben megfogalmazódik a vágy, hogy valamit változtatni szeretne az életén. Itt gondolok például saját magamra, aki ugye alkalmazott voltam, és volt bennem egy nagyon erős vágy a szabadságra. Segít, hogyha valakiben valami nagy változtatási vágy van?
Abszolút, szerintem igazából talán ez foglalja össze a legjobban, hogy miben is tud segíteni. Igazából egy új szintre próbálja emelni az emberek gondolkodását, sőt a magát azt, hogy milyen emberek vagyunk és hogyan viselkedünk. Ugyanis igazából én azt gondolom, hogy nagyon sokan olvasunk nagyon sokféle bölcsességet, sok önfejlesztő könyv vagy üzleti könyv leír például szokásokat, hogy milyen napi rutint kövessünk, hogyan táplálkozzunk, hogyan vezessük az embereinket. De a szokásokat nem elég megismerni, nem tudjuk bemagolni. Van egy ilyen fogalom, hogy transformatív oktatás, amit szerintem érdemes megismerni. Az, hogyha pusztán csak tanulunk valamit, az azt jelenti, hogy információt veszünk magunkhoz. És megtanulhatom én, hogy mi a sikerhez vezető 7 szokás, ez egy ilyen információ csomag, amit fel tudok mondani, ha bárki kérdezi. Ettől én még nem válok sikeresebb emberré, nem leszek jobb vezető. És a mai oktatási rendszer az nagyon erre az információ alapú oktatásra, tanításra van ráállva, és azt gondoljuk sokszor, hogy na elmegyek egy egyetemre, beülök az iskolapadba, és akkor engem tanítsanak meg, hogy hogyan kell vállalkozást indítani, vagy hogy leszek jó vezető, vagy hogy tudok, nem tudom, egy szép életet élni, vagy egy anyagilag sikeres életet élni. De igazából ez az információ átadás, még hogyha meg is értjük az információt, nem változtat meg gyakran minket, mint embert. És a transformatív oktatásnak a célja, hogy mi, a mi gondolkodásmódunk, mi mint ember, mint személyiség változzunk meg. Nagyon könnyű megérteni, mikor van ilyen transformatív pillanatunk, amikor mondjuk elmegyünk egy rendezvényre, és látunk valakit, aki megcsinálta azt, amit mondjuk mi akarunk megcsinálni, és így hirtelen elhisszük, hogy ez így lehetséges, és hirtelen rájövünk, hogy úristen, én mit csináltam eddig, és így basszus, ezt én is meg tudom csinálni. Vagy tanulás lehet az, amikor tanulunk biológiát, és arról tanulunk, hogy hogyan működik az emberi szervezet, és transformáció lehet, amikor rájövünk arra, hogy egyébként mekkora fejlődést jelentene az életünkben, ha elkezdenénk egészségesen táplálkozni, és kialakul bennünk egy egészségtudatosság. Nekem ilyen volt például a főiskolán is, hogy tanultuk az üzleti kifejezéseket, meg mindenféle modelleket, meg 500 oldalas könyveket olvastunk, és utána hazamentem a suliból napvégén, és nem tudtam vele semmit kezdeni. És akkor egyszer volt egy könyv, amit elolvastam, meg utána elkezdtem több ilyen rendezvényre eljárni, meg sikeres embereket követni, meg az ő tapasztalataikat megpróbálni megérteni, az ő életfelfogásukat, és egyszerűen átváltozott az, ahogy a marketingről, a vállalkozásról gondolkodom. Elkezdtem megérteni, hogy az egész rendszere hogyan épül fel, és hogy valójában ez az értékadásnak egy módja, és hogy hogyan tudok nagyobb értéket adni az embereknek, ezt jól kommunikálni, és ezáltal hogyan tudok egy vállalkozást működtetni, és elkezdtek működni azok a dolgok, amikről korábban tanultam, és persze eszembe jutott, hogy igen, tényleg volt egy ilyen marketing modell, ezt tanultuk, de akkor így valahogy nem vált a személyiségem részévé. És az lenne ennek a könyvnek a célja, hogy lerombolja azokat a tévhiteket, amik visszatartanak, megágyazzon egyfajta új gondolkodásmódnak, és abból egy újfajta életstratégiát mutasson be. Ez lehet, hogy egy kicsit ilyen furán hangzik, így nem elég konkrét. Tehát igazából egy 5 lépéses folyamatról van szó a könyvben, tehát 5 lépésen keresztül megyünk, onnantól, hogy megértjük azt, hogy a mi világunk, a gondolkodásmódunk az egyébként mitől korlátozott, és esetleg a saját korlátainkat megtanuljuk felismerni, azon keresztül, hogy ezeket felismerjük, hogy új szabályokat alakítunk ki, odáig, hogy megismerjük, vagy eljutunk a legjobb önmagunkig.
Ha már említed a legjobb önmagunkat, mit jelent számodra a siker, vagy hogyan definiálod a sikert a könyvedben? Mert azt gondolom, hogy a siker az nagyon sokféle lehet. Hogy látod te a siker kérdését?
Ez egy nagyon jó kérdés, és szerintem ez egy kulcsa egyébként az egész rendszernek, amire a könyv épül. Ugyanis szerintem a legtöbb esetben azt kapjuk, és ez amiről beszéltem, hogy a gondolataink gyakorlatilag egy nagyon bekorlátozott rendszerben működnek, hogy az iskolában is azt tanuljuk, meg a társadalomban is azt látjuk, hogy az a sikeres ember, aki egyébként jó keres, vagy jó állása van, vagy a társadalmi státusza magas, és van egy ilyen kép a fejünkben erről a sikerről. És nagyon sok esetben látom azt, hogy az emberek elkezdik ezt a sikert hajtani, és valójában kívülről tényleg sikeresnek tűnnek ezek a mércék alapján, de amikor elkezdesz beszélgetni velük, akkor meg kiderül, hogy egyébként tökre nem azt az életet élik, amit ők szeretnének, abszolút nem olyan nyugodtak, vagy olyan kiegyensúlyozottak, mint az ember gondolná, hogy mondjuk egy ilyen anyagi háttérrel ő majd milyen nyugodt lenne, és ha igazából megnézzük azt, hogy oké, én cserélnék-e ezzel az emberrel, vagy sem, akkor ha valójában úgy megismerjük az életét, akkor nagyon sok esetben rájöhetünk, hogy igazából nem. Mert valójában nincs meg az a szabadsága, az a boldogsága, az a nyugalma, amit egyébként ehhez a képhez társítunk. És én sok esetben láttam azt, sok emberrel beszéltem, aki egyébként már elérte az ilyen pénzügyi szabadságot, vagy tehát van annyi pénze, hogy esetleg akár dolgoznia se kelljen, és nagyon sokan azt mondták, hogy azt tapasztalják ilyenkor, amikor elérik ezt a szabadságot, és eltelik egy kis idő, és rájönnek, hogy valójában ők nem is akarnak semmit tenni, valójában ők valamivel így foglalkozni szeretnének, és elkezdik megkeresni, hogy oké, mivel is szeretnék foglalkozni, és rájönnek, hogy valójában nem is a pénz az, ami igazából boldoggá teszi őket, hanem valami teljesen más, általában apró dolgok, és általában olyan dolgok, amiket egyébként már sokkal előbb megtehettek volna, és valójában rájönnek, hogy így nem is a pénz az, ami megadja a szabadságot, hanem egyfajta gondolkodásmód, egyfajta belső nyugalom, egyfajta hála, boldogság, amit magunkban és a környezetünkben tudunk viszonylag könnyen megtalálni. És egyébként tudományos kutatások azt mutatják, hogy azok az emberek, akik ezt a boldogságot, ezt a nyugalmat megtalálják, ezáltal érzelmileg intelligensebbek, ezáltal egyébként az élet minden területén sikeresebbek, tehát jobbak a karrierjükben, jobb vezetők, egészségesebbek, több pénzük van. Tehát összességében a boldogságunkat kellene előrébb helyezni, mint azt, hogy milyen anyagi, meg milyen karrierbeli sikereket érünk el. És szerintem igazából a könyvnek a felépítésében ez adja ezt a csavart, és ez a válaszom arra is igazából, mi a siker. Szerintem a siker az alapvetően az, hogyha olyan életet élünk, ami számunkra a legjobb. És lehet, hogy a szomszédnak tök más a jó, mint nekem, lehet, hogy mindenhonnan azt kapom a környezetembe, hogy már pedig az jó autó kell, a nagy ház kell, vagy gyerek kell ahhoz, hogy boldog legyél, de hogy ezt felismerni, és azt mondani, hogy az én szabályrendszerem az más, és én tudom, hogy mi kell nekem, és én tudok abba az irányba haladni, akkor is, hogyha a gyerekkoromban nem ezt láttam, a szüleim szerint ez nem oké, a barátaim ezzel nem értenek egyet, én akkor is ismerjem önmagamat. Tehát igazából, amiről a könyv talán így nagyon leegyszerűsítve szól, az az, hogy hogyan lehetünk előbb boldogok, és hogyan tudjuk ezt a boldogságot és azt az erőt, amit a belső boldogságunkból és egyébként a belső érzelmi intelligenciánkból merítünk, ezt hogyan tudjuk arra használni, hogy gyorsabban haladjunk egyébként a külső céljaink felé is. Mert rengeteg tudományos kutatás van egyébként a könyvben, ami ezeket alátámasztja, hogy gyakorlatilag pont azok a készségek, amikkel a boldogsággal és ezzel a belső elégedettséggel, a saját magunk megismeréséből és a gyerekkori traumáink elengedéséből jönnek készségek, erő, amit fel tudunk használni, ezek vezetnek ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, hogy nagyobb hatást tudjunk kifejteni a világra, és pont ezek által fogjuk tudni olyanná alakítani a világot, a környezetünket, amilyenre szeretnénk, hiszen hogyha jobban elérjük a céljainkat, akkor nem tudom, csak példát mondok, egy több pénzünk lesz, a több pénzből nyilván olyan környezetet teremtünk sokkal inkább, amit mi akarunk, és az egész egy ilyen pozitív spirál, egy ilyen exponenciális növekedéssé tud átmenni, de ezt mindet először gondolatban, fejben érdemes összerakni. Ezt ugye más embereken tök egyszerűen látjuk, hogyha ha látunk valakit, aki mindig ugyanabban a hibába esik, na, ez mindig ilyen csávóval jön össze, vagy ez mindig ezeket a rossz főnököket fogja ki, vagy mindig kirúgják. És mi látjuk rajta, hogy igazából így a fejében van egy kis dolog, ami nem áll össze, ami nem segíti őt, és mondjuk azt gondolja, hogy Magyarországon nem lehet normális munkát találni, ugye? És akkor persze ilyen hozzáállással lehet, hogy pont ez a baj, tehát lehet, hogy van mélyen egy probléma, egy gondolat, egy megszokás, egy tapasztalat, ami az ő számára valóság, de a mi számunkra meg tökre nem valóságos, és mi azt látjuk, hogy igazából, hogyha ezt így elengedné, és tényleg beletenni a munkát, meg odafigyelni, akkor ő is találhatna normális munkát, de ezt magunkon sokkal nehezebb észrevenni, és azt mondom, hogy magunkon nagyon nehéz és nagyon sok idő észrevenni, és kicsit a könyvnek az eleje az abban segít talán, hogy egy ilyen tükröt mutat, így felülről meg tudjuk nézni magunkat, hogy a saját ilyen korlátozó szabályainkat észrevegyük, mert ez a kulcs, ami egyébként el tud indítani ezen az egész folyamaton. És maga a szuperén, ami meg egyébként az utolsó állomás, a sikernek végül is a könyv szerint, meg úgy szerintem a legmagasabb állapot talán, amikor nem csak, hogy a külső világot tudjuk irányítani, és nem csak, hogy elérjük a céljainkat, de képesek vagyunk ezt már nem magunkért tenni, hanem másokért. És van bennünk egy ilyen megmentő szerepe, azért ez a hős útját kaptam, majd ezt végigmehetünk egyébként a lépéseken folyamatban, akkor talán jobban értik a hallgatók is, hogy miről van szó. Jó. Tehát a szuperén állapot, ez végül is arról szól, hogy egyfajta hőssé válok mások szemében, másoknak segítek, és azt az erőt, amit egyébként én felfedeztem ezen az út során, azt arra használom, hogy jobbá tegyem a világot. És ez egy ilyen még magasabb szintű kiteljesedést ad, és még nagyobb motivációt, erőt, mintha csak pusztán mondjuk a pénzért dolgozik valaki.
Menjünk akkor végig szerintem ezen az öt lépésen röviden.
Jó, oké, köszönöm szépen. Az első lépés igazából ez a fogságban lépés, innen indul a könyv. Ez nem is egy lépés, ez mondhatni, ez az alapállapot. Tehát érdemes, amikor valaki elindul a könyvvel, akkor így feltételezni, hogy valamilyen formában, valamilyen szinten a mi is ebben a fogságban, állapotban vagyunk. Ez egy érdekesség egyébként, hogy maga ez az öt lépés, ez a hős útja, ez ugyanazon az úton megy végig, mint egyébként a filmekben a szuperhősök. Tehát, hogyha valaki látott egy Pókembert, vagy egy Matrixot, akkor ott is a szuperhős ugyanezekben a lépéseken megy keresztül. Ez azért is lett erre rá húzva egy kicsit, hogy könnyebben megérthető, könnyebben memorizálhatóak a lépések is. Tehát elején fogságban vagyunk. Ez azt jelenti, hogy nem mi hozzuk a szabályainkat, hanem van egy társadalmi norma, egy kultúra, ezt nevezzük kultúrbörtönnek, egy kultúrbörtön, amiben felnőttünk. Egy csomó példát lehet mondani arra, hogy egyébként egyes kultúrák között milyen különbségek vannak, valahol mondjuk teljesen elfogadott az, hogy nem tudom, szeretik a, csak, valahol csak a vékony nőket szeretik, valahol csak a teltebb nőket szeretik, de mi, amilyen kultúrában vagyunk, azt így teljesen igaznak véljük, és nagyon nehéz ebből kilátni. És a kultúra része, akár csak a pénz, ha belegondolunk, vagy a cégek, vagy a jogrendszerünk, ezek igazából mind emberek által kitalált dolgok, és csak azért vannak, mert hiszünk bennük. És valójában nagyon sok szabály, amit látunk gyerekkorunkban, meg felnőtt korunkban is, azok ilyen emberek által kitalált szabályok, és nem valóságos. Ugye mondjuk az, hogy a kő az kemény, a tűz meg forró, ezek bizonyított alapszabályok, ezek a valóságnak a tényleges valóság része. De az, hogyha valakinek van egy meggyőződése, hogy például nem érdemes pénzt félretenni, mert úgyis ellopják. Mert ezt látta mondjuk gyerekkorában, hogy a szülei, hogyha félretettek, akkor valami történt, ami miatt elveszítették a pénzüket. Akkor ő nem fog tudni hosszú távon gondolkozni, és nyilván ez a gondolkodásmód, ez egy csomó mindenben visszaveti. Tehát alapvetően mindannyiunkban vannak olyan gondolatok, amik egyébként nem szolgálnak minket, és egyébként nem feltétlen igazabbak, mint annak az ellentetje. Fogságban gyakorlatilag a társadalmi elvárások, az, hogy nekünk milyennek kéne lennünk, az, hogy milyen tapasztalataink vannak, ezek korlátozzák a gondolkodásunkat. És például, amikor így látunk, nem tudom, valami külföldi nagy cégvezetőt, és azt mondjuk, úristen, ez mekkorába gondolkodik, milyen nagyban gondolkodik valaki. Az igazából ennek a felszabadítása, hogy azért tud nagyban gondolkodni, mert neki ez olyan természetes. És a legtöbben pedig nagyon pici dolgokban gondolkozunk. Folyamatosan problémákat oldunk meg, de igazából nagyon lassan haladunk mégis előre az életben, mert nagyon pici problémákkal foglalkozunk. És nehéz észrevenni egyébként, hogy na jó, de akkor mégis mivel lenne érdemes foglalkozni. És ennek az elmagyarázása, és ennek a kicsit ilyen tükröt tartása, erről szól a könyvnek az első része, hogy hogyan is vagyunk fogságban, és hogyan tudjuk visszafordítani ezt a folyamatot, tehát hogy nem mi működjünk más szabályrendszer alapján, hanem mi tudjuk hozni a saját szabályainkat. Innen jön a második lépés, ez az ébredés, amikor rájövünk arra, hogy és elfogadjuk azt, hogy valójában mi vagyunk a felelősek azért, hogy milyen világot teremtünk magunk köré. Mi felelünk azért, hogy miket érünk el. Itt nagyon sokan egyébként tudom, hogy mai napig nagyon, nem is tudom, hogy divatos-e, de hogy sajnos sokan gondolják azt, hogy egyébként ők nem tehetnek arról, hogy mi van körülöttük, ez a kormány hibája, a gazdaság hibája, a tanáraik hibája, stb. Valójában nagyon sokszor, hogyha azt gondoljuk, hogy valami nem a mi hibánk, akkor igazából ezzel egyrésztről megúszuk a felelősséget, tehát nem kell szembenézni azzal, hogy esetleg valamit mi nem csinálunk jól. Ugyanakkor ezzel az a gond, hogy ha nem a mi hibánk, akkor igazából nem is tudunk vele mit csinálni, és nagyon könnyen meg tudunk válni ettől, vagy azt tudjuk mondani, hogy ezzel én nem tudok foglalkozni, nem is akarok, mert ez tőlem független dolog, és innentől kezdve elveszik ez az erőnk.
Könnyebb megoldást találni egy külső.
Így van, tehát érzelmileg gyakran könnyebb megoldás, hosszú távon viszont nem is fog olyan eredményekhez vezetni. És az ébredés az talán egy kicsit arról szól, hogy egy még magasabb szinten hogyan tudunk felelősséget vállalni, és az, hogy egyébként tényleg képesek vagyunk mi hozni a saját szabályainkat.
Szendrei Ádám Szuperén útmutató önmagad legjobb változatához című könyvét megrendelheted a podcast leírásában található linken keresztül, vagy a viszlataposomalom.hu/epizód18 oldalon keresztül.
Online vállalkozás egyszerűen Paulányi Beával.
Van egy ilyen ábra is a könyvben, ami arról szól, hogy amit az ember hiszi, hogy tud tenni érte, azért fog cselekedni. Ugye, hogyha én nem hiszem el, hogy nem tudom, Magyarországon lehet egy épkézláb céget építeni, akkor most minek kezdjek bele a tanulásba. De hogyha én hiszem, hogy tényleg, hát már csomó ismerősöm megcsinálta, vagy ebben nőttem föl, hát a szüleim is ezt csinálták, akkor meg lehet, hogy ilyen nagyon könnyen, nagyon lazán kezdek el cégeket létrehozni, akár sorozatba, és akár sikeresen. És ennek a cselekvésnek, amit ezáltal a hitem miatt elindítok, ennek lesz valamilyen eredménye. És hogyha az én hitem az volt, hogy egyébként így úgyse lehet Magyarországon semmit csinálni, a cselekvésem az volt, hogy nem is csináltam semmit, akkor az eredmény is az lesz, hogy nem tudom, anyagilag sikertelen vagyok, és azt fogom mondani, hogy na, látjátok, én megmondtam, hogy itt mindenki sikertelen. Míg hogyha elkezdtem volna tenni, hogyha tényleg beletettem volna a munkát, az időt, akkor az eredményeim is visszaigazolnák, és megerősítik a hitemet. És ez egy ilyen fejlődési spirál, aminek igazából a kulcsa a felelősségvállalás, az ebből adódó motiváció, a tapasztalás, a folyamatos változás, a tanulás, és része a kudarc is nyilván, de a kudarcokból való változás, tapasztalás is a része, illetve az, hogy egyáltalán a kudarchoz hogyan állunk hozzá. Ugye ez az ébredés, amikor rájövünk, hogy képesek vagyunk megváltoztatni a saját valóságunkat, először is fejben, aztán pedig ez hatással van arra, hogy mit teszünk, és így végül meg tudjuk változtatni a külső környezetet mások valóságában is, tehát vehetek egy, nem tudom, nagyobb házat, és akkor én ténylegesen egy nagyobb házban fogok élni. És ez valahol egy ilyen szuperképesség. Itt fedezzük fel ennél az ébredésnél, mint amikor Neónak a Morpheus elmondta, hogy van ez a Matrix dolog, itt ébred fel, jön rá, hogy úristen, nekem van egy szuperképességem, és itt kezdődik el végül is az újjászületés, ami a harmadik lépés, amikor is oké, itt elkezdünk érzelmileg is tudatosabbak lenni, és azt mondjuk a harmadik lépésnél, hogy nem csak a külső környezetért és a tetteinkért vállalunk felelősséget, hanem az érzelmeinkért is. Ez egy nagyon komoly lépés szerintem, és én azt gondolom, hogy viszonylag kevés ember érti ezt talán még most, és kevesen jutnak el ide az önfejlesztésükben erre a szintre, pedig ez egy óriási lépés. Nekem legalábbis rengeteget adott, amikor én először hallottam, és nekem ezt úgy magyarázták el, hogy igazából lehet azt mondani, hogy nem tudom, valaki mondjuk beszól nekem az utcán, és én felhúzom magam, akkor ez kinek a hibája? Ugye élhetek azzal a szabállyal, hogy ez a másik hibája, hiszen felhúzott engem. De valójában ez a másik ember, ez nem tud érzelmet belém rakni, nem nyúl oda hozzám, és teszi belém ezt az érzelmet, vagy ezt az érzést, hanem igazából én húzom fel magamat azon, amit ő mond. És igazából én, ha elfogadom azt, hogy képes vagyok irányítani az érzéseimet, illetve képes vagyok fejleszteni magamat olyan szintre, hogy ez például ne zavarjon, akkor igazából élhetnék olyan életet is, ahol ezek a dolgok nem húznak fel, ahol igazából én döntöm el, hogy jól érzem-e magamat. Ennek a készségnek a fejlesztése egyébként, ez a kvázi a saját érzelmeinknek a felismerése, és a saját érzelmeinknek a kezelése, ez egy magas érzelmi intelligenciát igényel. Ez, hogyha valaki sokat gyakorolja, ez elvezet oda, hogy egyébként magát a nyugalmat, a belső békét, a boldogságot, a motivációt, a szinte a külső körülményektől függetlenül el lehet érni. És van egy nagyon híres könyv, egyébként a Viktor Frankl-nek a könyve, aki a második világháborúban zsidóként ilyen német haláltáborba került, és pszichológus volt egyébként, és gyakorlatilag ezt alkalmazva a haláltáborba, ahol napról napra látta, hogy meghalnak az ismerősei, barátai, el tudta érni, hogy ő belül lelkileg szabadnak érezze magát, mert az volt a nézőpontja, hogy azt sosem vehetik el tőle, abban mindig szabad tud lenni, hogy egyébként ő hogyan érzi magát. És ilyen tök nagy motiváció lett ő egyébként így a bajtársainak is, és egyébként az őrökkel is ennek hatására jóba lett, és ennek köszönhetően egyébként túlélte ezt az egészet, és kiadta a könyvét. Érdemes ezt is elolvasni, ezt csak azért mondom el, mert szoktunk ilyen kifogásokat gyártani azért, hogy na jó, persze, könnyen beszél az, aki ekkora házban lakik, meg hogyha olyan munkája van, de nekem, én nem tudok boldog lenni, mert kis faluba lakok, vagy nem tudok boldog lenni, mert nem tudom, nincs kifestve a konyha. De valójában ezek annyira apró, pici problémák, hogy pont, hogy ennél sokkal nagyobb életveszélyes, borzalmas körülmények között lévő emberek is képesek egyébként a érzelmileg stabilak maradni, tehát ez egy nagyon magas szintre fejleszthető készség, és nyilván nem azt mondom, hogy most mindenki mindig legyen boldog, vagy mindig akár a haláltáborba is vigyorogjunk, tehát nem erről van szó, csak arról, hogy egyébként sokkal több dolog múlik rajtunk érzelmileg, mint azt így elsőre valószínűleg gondolnánk. És pont, hogy nem egyébként a szomorúság elkerülése a lényeg, vagy hogy nem lehetünk szomorúak, meg nem a boldogság üldözése a lényeg, mert sokan azt gondolják, hogy jó, akkor mindig mosolyogni kell. A mosolygás ez nem egyenlő a boldogsággal, az öröm nem egyenlő a boldogsággal, hanem éppen az adja egyébként az életben a boldogságot, ha megtanuljuk megérteni, elfogadni, megélni és elengedni akár a negatívnak címkézett érzéseinket. Ha például szomorúak vagyunk, nekem pont most volt pár napom, amikor így egymás után több napon keresztül szomorú voltam, és egyszerűen tök jó érzés azt mondani magamnak, hogy Ádám, szomorú vagy, és ez egy ilyen érzés, és milyen érdekes élmény, és vajon hova fog ez vezetni? Mert tudom, hogy régebben is, amikor szomorú voltam a múltban többször, akkor olyankor abból mindig valami változás sült ki, valamit olyankor elhatároztam, és abból lett igazából az, ami most van, és kicsit olyan kíváncsian várom, hogy a mostani szomorúságom egyébként milyen elhatározáshoz, vagy milyen felismeréshez fog vezetni, vagy egyszerűen csak úgy magától meg fog-e szűnni. És amint megbékélek egyébként így a szomorúsággal, és nem mint egy rossz dolognak címkézem meg, így megszűnik rossz dolognak lenni, és csak egy ilyen természetes, normális emberi élménnyé válik, ami így az élet része. És lehet bárkinek bármennyi pénze, meg bármilyen házban lakhat, lesznek olyan lapok, garantálom, amikor szomorú lesz, és igazából sokkal nagyobb előrelépés, hogyha megtanulunk ezzel megbirkózni, nem is megbirkózni, hanem megtanuljuk ezt elfogadni, mint hogyha küzdünk ellene, mert az egy ilyen folyamatos teperés lesz, pont azért, mert egyébként ennyire nem tudunk mindent irányítani, mindig jó kedvünk legyen, ez egy irreális elvárás az életben. Ezekkel igazából sokkal inkább belül érzelmileg lehet megbékélni és elfogadni. És akkor ennek van egy menete, amit leírok egyébként ebbe az újjászületés részben, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni, meg ez miről is szól ez a dolog. És itt igazából itt van az, hogy a szuperhősünk elér egy olyan szupererőt, amikor is a külső körülményektől függetlenül én úgy tudom érezni magamat, hogy olyan életet tudok építeni, amit akarok. Tehát akkor is, hogyha nem tudom, elbukom az összes pénzemet, lehetek kiegyensúlyozott és boldog, és nem is kell félnem attól, hogy egyébként majd mit mondanak mások, meg mi lesz akkor, ha nem lesz pénzem, meg mi lesz akkor, hogyha kirúgnak, mivel hogy igazából minden körülmények között hiszem azt, hogy tudok boldog lenni, és lesz értelme az életemnek, ezért igazából nem kell félnem ezektől a kimenetelektől. Sokkal nagyobb lépésekben tudok haladni, mert nem félek annyira a kockázatvállalástól. Sokkal merészebb dolgokat, váltásokat megmerek csinálni, mert nem félek attól, hogy mi lesz a mások reakciója, vagy a körülménye, ami lesz. Nem félek mások megvetésétől, véleményétől, mert belül stabil vagyok. Tehát ilyen érzelmi stabilitást, érzelmi rezilienciát tud ez a lépés adni, és igazából így jutunk el a negyedik lépéshez, és csak itt nagyon fontos, csak ezután jön, amikor már tényleg stabilak vagyunk belőle, legyőztük a társadalmi elvárásainkat, legyőztük a gyerekkori hiedelmeinket, hogy úgy szinten gondolkodunk, ekkor jön csak az, hogy ráfókuszálunk a kiteljesedésre, ez a negyedik lépés. A kiteljesedés az arról szól, amikor már nem csak belül, de a külső környezetre is hatással akarok lenni. Tehát mondjuk én azt mondom, hogy az újjászületés részben elérhetünk egy olyan, mint, úgy lehet elképzelni ezt, mint az ilyen monkokat, ilyen buddhista szerzeteseket, akik ilyen tényleg egy kolostorban ülve, meditálva azt mondják, hogy na, egész nap azon dolgozik, hogy elengedje a félelmeit, elengedje a negatív érzéseit, és tiszta elmével lássa a világot. Na de azért a legtöbben nem akarunk szerzetesek lenni és megállni itt, tehát tök jó lenne egyébként azt a belső nyugalmat elsajátítani, mint mondjuk a szerzetesek, de van azért ennél tovább lépés, hiszen azt is mondhatjuk, hogy na jó, de lehet, hogy egy szerzetes az könnyű úgy nyugodtnak lenni, ugye, hogyha egy kolostorba vagyunk bezárva, de hát mi van, hogyha valaki mondjuk céget akar építeni, vagy tényleg szeretne valami nagyobb dolgot elérni, vagy szeretné körbeutazni a világot. És végül is én azt mondom, hogy ha előbb arra koncentrálunk, hogy lelkileg rendben legyünk és boldogok legyünk, igazából ez a legfontosabb az életünkben, ha belegondolunk, mindent azért csinálunk, mert boldogok Igen. szeretnénk lenni, akkor utána jöjjön csak az, hogy jó, ha már így belül rendben vagyok, akkor egyébként miért ne nézzük meg, hogy mit tudok még kihozni magamból? Ekkor a célok elérése már nem egy ilyen kényszeres valami, hogy nekem előre kell haladnom a karrieremben, különben mit fognak gondolni rólam, meg akkor így nem vagyok elég jó, hogyha nem így nézek ki, meg ha nincs elég pénzem, akkor rosszul érzem magam, meg el sem merek menni már a társaságba, mert mindenkinek jobb állása van. Tehát nem azért teperek, mert más ezt várja el, hanem azt mondom, hogy rendben vagyok magammal, tök jó így minden, de egyébként tök kíváncsi lennék, hogy én meg tudom, el tudnám érni azt az igazgatói pozíciót, hogy nagyon tetszik ez a cég, ez a termék, én tökre el tudom képzelni magamat, hogy ezt a terméket eljuttatom több emberhez, elmegyek értékesítőnek mondjuk ez a céghez. Itt már igazából a kiteljesedés, a saját szórakoztatásunk, vagy az, hogy egy kihívás az életben, hogy azt mondjuk, hogy na jó, így ezen a halk zenén már így jól el tudok táncolni, na jó, hangosítsuk fel egy kicsit, és akkor nézzük meg, hogy milyen egy kicsit pörgősebben az élet, de ezt is pusztán a saját szórakoztatásunkból. És ez azért nagyon fontos szerintem, mert csomószor látom azt, hogy valaki elér egy karriert, egy anyagi sikert, egy vállalkozás méretet, és nem arról van szó, hogy itt akkor ő megnyugszik, és akkor ő hátradőlhet, hanem igazából elkezd foggal körömmel ragaszkodni az új életszínvonalhoz, ahhoz a pénzhez, ami bejön, a státuszhoz, ami a karrierrel jár, és igazából azon stresszel, hogy ezt így meg tudja tartani. Lehet, hogy már 5 éve nem szereti azt a munkát, amit csinál, már rüheli a vállalkozását is igazából, de nem tud más csinálni, mert egyébként meg már megszokta, hogy ő ez, és őt ezzel azonosítják, és nem akarja ezt abba hagyni. Ha nem tudom, informatikai vezető vagyok 1,5 milliós fizetéssel, és 1 millió forint vagy 1,2 millió költünk havonta, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy én inkább horgászgatnék, és egyébként 80 000 forintból is meg tudnánk mi élni. Ezt azért otthon se könnyű eladni, meg úgy magunknak se, hogy azért ekkora esést én be tudjak vállalni. De hogyha azt mondjuk egyébként, most ez nyilván egy radikális példa volt, de azt mondjuk egyébként, én nem azért építem a sikeremet, mert bárkinek meg akarnék felelni, vagy azért, mert ezt így muszáj lenne, és nem kell ragaszkodnom hozzá, akkor igenis mondhatom azt, hogy tök jó felépítettem ezt a céget, és most így meguntam, közi szépen, vagy egyszerűen csak azt mondom az embereknek, hogy bocsi, de csináljátok létszi nélkülem. Tehát, hogy ott szabad vagyok, és nem beleőrülök egy taposómalomba, bármilyen magas szinten is, nem egy aranykalitkát építek, hanem szabad tudok maradni, miközben egyébként el tudok érni célokat. És csomó kutatás azt mutatja, hogy azok az emberek, akik egyébként így gondolkoznak, vagy így futnak neki, sokkal sikeresebbek. És én az ismerősi körülben is azt látom, hogy aki élvezi, amit csinál, ilyen lazán tolja, és nem mondom, hogy sose ideges, vagy nem mondom, hogy nincsenek nehézségei, de egy teljesen más hozzáállással ír el baromi nagy dolgokat, meg nagy sikereket. És nem feszüléssel, hanem így, van egy ötletem, de jó lenne ezt megcsinálni, és akkor beszélünk 2 hónap múlva, képzeld, megcsináltam, és most már van egy másik ötletem, és most épp azt csinálom, és csak azért, mert úgy szereti csinálni, élvezi a kihívást, és ez az, ami neki éppen akkor elégedettséget hoz.
Egyébként azt mondom, hogy ebben a részben a kiteljesedésnél írtál talán arról, hogy akár elmehetünk egy holland biofarmra is dolgozni, és ez rám óriási hatással volt, mert nyilván bennem is felmerül, hogy hova tovább, és mit szeretnék elérni, de ez így megfogalmazódott bennem, hogy bármi történik, ha valami nem jön össze, akkor én nagyon szívesen kimegyek egy holland biofarmra dolgozni. Ez nagyon nagy hatással volt rám, amit írtál.
Igen, ez abszolút nekem egyébként, én szoktam ezen is gondolkozni, hogy mondjuk jön valami, ami feszélyezteti a cégemnek a fennmaradását, és akkor így egy pillanatra úgy beugrik, hogy basszus. És akkor így átgondolom, hogy ja, jó, de Ádám, figyelj, ezt hobbiból csinálod, igazából mindenedet elveszteni, most mindened oda lenne, akkor is így igazából vannak azok a belső célok, erről a könyvben is írok, hogy vannak olyan belső célok, amik azok a céljaink, amik nem függnek a külső körülményektől. És belső célom például, hogy én tanuljak és értéket adjak másoknak. És akkor mindig eszembe jut, hogy tehát én bármikor tudok tanulni, meg értéket adni, igazából bármikor elmehetek valami más csinálni, igazából pont a tudásomnak, és pont az érzelmi intelligenciának, a megbízhatóságom miatt, a személyiségem miatt nem is tudok olyan helyzetbe kerülni igazából, hogy nem tudom, így veszélyeztetve kelljen éreznem magamat. Vagy ha még ha olyan helyzet is van, azzal is valószínűleg meg fog tudni békélni, és tudom majd kihívásnak látni. És ez egy ilyen óriási nyugalmat ad, hogy tényleg bármit csináltok, és hogy jön valami nagy változás, valami óriási lehet állni úgy, hogy na, akkor ebből biztonsági hálót ad egyébként, maga az érzelmi hozzáállás, meg ez a gondolkodásmód. És az 5. lépés egyébként, ami ezután jön, amit mondtam is, hogy amikor ugyanezt végül is csináljuk, csak nem magunk miatt, már mondjuk. Nem azt mondjuk, hogy na jó, azért szeretnék egy nagy céget, mert szeretném, hogyha x millió forintos bevételem lenne. Persze ez is lehet egy cél, ebben is lehet mérni egyébként eredményeket, bár azt szerintem fontos, hogy ne a saját személyiségünk értékét mérjük ebbe, tehát ne eszkössük az önértékelést, de egyébként pedig mondhatjuk azt, hogy egyébként ez egy jó dolog, én építem ezt a céget, de azt mutatják kutatások, meg erről egy csomó könyv is van, hogy egyébként azok lesznek a legsikeresebbek, meg azok, akik hosszú távon kitartanak nagyon egy valami mellett, akik azt a valamit, amit csinálnak, azt nem maguk miatt csinálják elsősorban, hanem mások miatt. Ha például oktatással foglalkozol, és elkezdesz oktatni, és az olyan visszajelzéseket kapsz, hogy béna előadó vagy, nem jó, amit csinálsz, nem, tehát kapni fogsz valószínűleg negatív visszajelzéseket, hogy bármilyen területen kudarcokkal szembesülsz, akkor igazából, hogyha benned az van, hogy na jó, de egyébként ez nem tudom, két embernek tetszett, vagy akkor legközelebb megpróbálok még jobb lenni, hogy még több embernek tudjak segíteni, az egy ilyen óriási motivációt ad, hogy igazából nem magamon van a hangsúly, nem azon van, hogy most akkor engem, én most ez rosszul esett, vagy nem esett rosszul, hanem van egy küldetésem. Egy olyan küldetés, hogy azt mondom, hogy Ádám, nekem a világban igazából annyi mindent csinálhatnék. Én azt választottam, hogy akkor legyen ez, legyen az, hogy én most pénzügyekről fogok oktatni, és legyen bármi, én ezt nagyon szeretem, és én ezt fogom csinálni. Ez az én küldetésem, hogy nem tudom, Magyarországon 2 millió embernek jobbá tegyem az anyagi helyzetét azáltal, amit tanítok. Mondjuk nekem ez egy ilyen személyes küldetés. De ez lehet akár az, hogy valaki mondjuk orvos. És lehet úgy orvos, hogy na egyébként orvos vagyok, na jöjjön már a következő, aztán haladjuk, már mennék. Lehet így orvos, meg lehet úgy is orvos, hogy ez egy küldetés tudat van mögötte, és nem csak le akarja tudni a munkáját, hanem komolyan tényleg segíteni akar. És általában ezek az utóbbi emberek azok, akik kiemelkedően sikeresek lesznek, vagy a karrierjükben, vagy pedig vállalkozásukban, mert sokkal kitartóbbak lesznek.
Szuper. Végezetül egy kérdést hagyd tegyek fel neked. Beszéltél arról a könyvedben, hogy a munka, a karrier és a hivatás között óriási különbség van. Hogy azt gondolom, hogy sokan keressük azt a hivatást, amit te úgy definiálsz, hogy amit ingyen is szívesen csinál az ember. Hogyan keressük a hivatásunkat? Ugye sokan keresik, de nem találják. Te hogyan találtál rá a te hivatásodra? Vagy mit tanácsolsz annak, aki szeretné rátalálni a sajátjára?
Ember annyiféle, és nem biztos, hogy nekem működött, az másnak is működne. Igazából két problémával szoktak küzdködni az emberek. Az egyik az, amikor annyi mindent csinálhatnék, és így igazából nem tudom, hogy mit válasszak. A másik pedig az, amikor igazából úgy semmiben nem vagyok jó, és úgy nem is tudom, úgy semmit nem tudok elkezdeni. Én talán az elsőbe estem, nekem inkább az volt, hogy úgy minden érdekelt, és a mai napig is az van, hogy úgy kicsit úgy ilyen szempontból szétszórt vagyok, nem vagyok ez a nagyon mélyen egy dologba belemenve, hanem inkább ami gyakorlatba ültethető, ami azonnal, de abból úgy széles körben. És igazából nekem egyszerűen az segített, hogy elindultam valamelyik irányba. Tehát mindig ott volt egyébként az, hogy na jó, de mehetnék a másik irányba is, főleg fiatalon ott igazából a pénz az eléggé motiváló volt, és ott, hogyha hallottam, hogy na ebbe több pénz van, akkor rögtön elgondolkodtam, hogy nem inkább arra fele kéne menni, és azért váltogattam. Munkahelyeimet is viszonylag gyorsan váltogattam, az elképzeléseimet is gyakran, de inkább szerintem ott az volt a lényeg, hogy valamerre elindulni, és akár, hogyha úgy érezzük, hogy ez nem annyira, vagy van jobb, akkor akár váltani is. Nekem az egyébként egy nagy előrelépés volt, amikor egyszer nagyon komolyan leültem a feleségemmel, és átbeszéltük, hogy na jó, de most tényleg hosszú távon mit akarok csinálni, és mi az, ami mellett így elköteleződnék, és akkor jött ez a pénzügyi oktatás, hogy egyébként, hogyha egy dolgot kéne választani, akkor én ezt választanám. És akkor hoztam egy ilyen fogadalmat így magamnak, hogy akkor ezzel fog foglalkozni, és egyébként útközben is sokszor előjött az, hogy na jó, de egy kicsit mennék erre, egy kicsit mennék arra, és megtanultam az ilyen váltási kényszereimet kvázi úgy kiélni, hogy így megpróbálok egy dologban maradni, de annak különböző oldalait is kipróbálni. Tehát a változatosságot azt ebben a mederben gyakorolni, és nem pedig teljesen más területeken. De ez nyilván, ez szerintem önismeret is kell, meg nekem is kellett ehhez egy ilyen érettség, meg egy csomó mindent kipróbálni, hogy na jó, de akkor mi az, amiben tényleg hinni tudok. Tehát szerintem itt a lényeg az volt, hogy el kell indulni, ki kell próbálni, és azért próbálni kell törekedni arra, hogy ha megérik az emberbe valami, akkor próbáljon meg kitartani. Ugye a másik lehetőség az meg az, hogy valaki tényleg úgy érzi, hogy hogy nincs semmi, amit el tudna kezdeni. Itt valójában szerintem itt az első-második ponttal kapcsolatban van valamilyen tévhit, és lehet, hogy az, hogy sok dologban volt kudarca, vagy azt gondolja, hogy nem tehetséges igazából semmiben. De egy csomó kutatás azt mutatja, hogy valójában a tehetség, a kezdeti tehetség, az sokkal kevésbé fontos, mint a kitartás. Azt hozzáteszem, hogy ahány ember annyiféle, és sokan indulnak tényleg nagyon hátrányos helyzetből, olyan családból, ahol igazából nem tanultak meg egy csomó mindent, nincsenek végzettségeik, tényleg úgy érzi, hogy nem ért semmihez, és lehet, hogy ez egyébként valid is valamilyen szinten. De ez nem kell, hogy elkedvetlenítse az illetőt. Én azt mondom, hogy érdemes kicsiben kipróbálgatni dolgokat, és nem kétségbe esni, hogyha valami esetleg nem tetszik végül, hanem nyugodtan. Volt egy ilyen előadás valahol, egy külföldi lány beszélt arról, hogy mielőtt elkezdett dolgozni, ha jól emlékszem, akkor 25 állást próbált ki 2 év alatt, vagy valami ilyesmit. Tehát ilyen 1-2 heteket volt mindenhol, beállt mindenfélének, és szerintem egy tök ügyes ötlet fiatalon, hogy nem tudom, mit akarok csinálni, kipróbálok mindent. És igazából tényleg, hogyha valaki otthon ül tévé előtt, meg úgy álmodozik, akkor igazából nem fogja megtudni, hogy mi az, amit úgy tényleg szeret csinálni. Úgyhogy én azt mondom, hogy kicsiben el kell kezdeni kipróbálgatni dolgokat, és fontos reflektálni rá, és itt is az érzelmi intelligencia jön elő, hogy nem csak a gondolatainkra figyelni, hanem az érzéseinkre, hogy mi az, ami nekem ebben tetszik, és mi az, ami nem tetszik. A feleségem egy mintapéldája ennek egyébként. Ő tök sok mindent kipróbált, és annyi tanulságot leszűrtünk, és kipróbált valamit, nem tetszett neki, mondjuk leszűrtünk egy tanulságot, és azt mondtuk, hogy neki ezt kéne csinálnia. És elindult abba az irányba, és ott meg kijött valami olyan, amire abszolút nem gondoltunk, hogy nem tetszik neki, és mégis kijött, és hát jó, akkor elkezd valami mást, és valami 4-5 teljesen különböző dolog. Volt barista, volt kócsol embereket, volt árufeltöltő, volt tejgyárba, nagyon sok helyen, és weboldalt is készített, mindenféle, videóvágással is foglalkozik, és az a lényeg, hogy igazából mindig levonjuk a tanulságokat, hogy érzelmileg mi volt az, ami tetszett, nem tetszett, és egyszerűen elkezdi megtalálni a helyét. Tehát most már sokkal kevesebb, tehát most már egyrészt látja, hogy mi az, ami jól megy neki, vagy milyen feladatok azok, amikben ő úgy érzi, hogy tud fejlődni és haladni, és sikerélményt adnak neki, és ha előjön valami, ami meg az adott irányban nagyon nem tetszik, akkor meg mer váltani. És szerintem például ez tök sok embernél van, hogy valamit nem szeret, meg azt sem tudom, mit akarok, de igazából ott ül egy ilyen valamilyen munkahelyen, ami ilyen közepesen jó, vagy inkább közepesen rossz, és nem mer váltani, mert akkor nem lesz munkám, és akkor mi lesz. De szerintem én azt gondolom, hogy párom az egy nagyon jó példa rá, hogy gyakorlatilag a nulláról, -2-ről, teljesen saját lábról, iskolákat elvégzett, felhúzta magát, és tényleg évekbe telt, de megtalálta azt, amiben kiteljesedik, és amit szeret csinálni. Szóval ehhez igazából kitartást tudok csak kívánni, meg azt, hogy ne adja föl, és azt, hogy kísérletezzen, és próbáljon ki minél több dolgot, és nagyon-nagyon figyeljen magára, akár vezessen róla naplót, vagy írja le, hogy mi az, ami tetszik, nem tetszik, és próbálni azt, hogy na, mi az, ami esetleg egy kis módosítással jó lehet, vagy mi az, ami jó lehet ezen gondolkodni. Ha már valakiben megjelenik a vágy, az igény szerintem arra, hogy ne csak melózzon, dolgozzon valamit, hanem küldetése legyen és szeresse csinálni, az már egy nagyon jó kezdet, és onnan szerintem 1-2 év alatt ez a bogár, ha benne van az ember fülébe vagy fejébe, akkor addig motoszkál ott, amíg előbb-utóbb ráveszi arra, hogy cselekedjen és megkeresse. És szerintem a lényeg az, hogy induljon el ez a gondolat, és ne adjuk fel, ne mondjunk le arról, hogy igenis találhatunk valamit, amit nagyon szeretünk csinálni.
Online vállalkozás egyszerűen.
Ádám, nagyon szépen köszönöm neked, azt gondolom, hogy ezek elképesztő hasznos tanácsok és tippek voltak, hogyha valaki tényleg szeretne elindulni egy olyan úton, ami egy elégedett, boldog élethez vezet. A podcast adás alatt meg fogom adni Ádám könyvének az elérhetőségét. Én elolvastam, és tényleg óriási élmény volt, szóval jó szívvel ajánlom mindenkinek. Köszönöm szépen, Ádám, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönöm szépen, Beáta, és köszönöm a hallgatóknak is, hogy itt voltak velünk. Köszönöm szépen a meghívást is, és nagyon sok sikert kívánok mindenkinek.
Köszönöm, hogy csatlakoztál hozzám a mai adásban, és várlak a jövő héten is ugyanitt. Minden jót addig is, szia!
Ha te is nagyobb szabadságot szeretnél elérni az életedben az internet segítségével, ez a podcast csatorna pont neked szól. Online vállalkozás egyszerűen podcast Paulányi Beával.